igazán bátrak idejöttek közelembe. Szóval én még bátrak vagyok, hogy idejövök. Hiába próbáltatok átjutni előlem. Tudjátok, hogy mi ez a maraton?
Igen.
Milyen? Felnőttek segíthetek, mi ez a maraton?
A görögök...
Igen, ez egy görög szó.
Maraton futás.
Így van, a maraton.
Ott nyertek egy csatát a görög, és aztán...
Igen, most nem is annyira történetre kíváncsi, mert ez egyébként egy maratonról fog szólni, méghozzá egy ultramaratonról ez a történet. Azért, mert ugye a maraton az egy nagyon hosszú verseny, nagyon erős sportembernek kell ahhoz lenned, hogy végig tud futni a távod, ez alapvetően 42 km, és az ultramaraton az meg egy még hosszabb a maratonoknak a maratonja. Ez a történet egy ultramaratonról fog szólni. Képzeljétek el, ez a maraton meg a hősünk, akiről egyébként meg fog beszélni, 875 kilométeres maraton volt. Lehet, hogy tudjátok képzelni, hogy ez mennyi? Hát nagyon sok. Szerintem nem számoltam ki pontosan, de Magyarországot többször egyébként végig lehetne futni abból. Lehet, ez egy 875 kilométeres maraton volt, és 1983-ban volt egy nagyon érdekes résztvevő a sorok között. Általában erre a maratonra, egyébként amit Ausztráliában szerveztek, Sydneyből kellett Melbourne-nek futni, vagy Paris-ban, nem tudom, de biztos, hogy Sydney és... Sydneyből Melbourne, igen, tehát lefelé. Akkor én minden esetben. Földrajzból nem volt öltös. Minden esetben volt ez a résztvevő között, hogy mindenki sportember volt, a legjobb futófelszerelésben, a nagyon drága cipőkben, mindenfajta ilyen porral, meg nagyon ilyen energia szeretekkel ellátva, és volt egy résztvevő, egy hát én azt mondanám, hogy neki bácsi, de egyébként nem volt annyira idős, de 61 éves volt egy úriember, de idősebb volt mindenféleképpen, mint a többiek, majdnem kétszer annyi, mert ugye ezek ilyen 20-20-as, 30-as években szoktak lenni ezek a fiatalok, akik szoktak futni ezen a nagyon-nagyon nehéz versenyen. És először mindenki azt hitte, hogy nem tudom, mondjuk egy újságnál dolgozik, egy televíziónál, nem nagyon értették, hogy mit keresett egy ilyen bácsi. Nagyon furcsán is volt felöltözve, képzeljétek el, ilyen esőkabát volt rajta, meg gumicsizma, és orrál. Hát nagyon-nagyon kitűnt a többiek közül, és mindenki azt hitte, hogy én biztos csak egy segítő. És képzeljétek el, aztán elkezdték kiosztani a rajtszámokat, és ő is kapott egy rajtszámot. Néztek a többiek, hát hogy hát mit kézzel meg, hát futni akar velünk? De legalább nevettek rajta egy jót. Képzeljétek el, hogy fel is vette a MEST, ugye megvolt, hogy mi a száma, hogy ugye tudják követni az embereket, és elindult a rajt. És ő is elindult a többiek között. Na, szerintetek, hogy gyors volt, vagy lassú, mit gondoltok?
Lassú.
Lassú volt, igen, lassú volt, és nagyon nevetett, az újságírók is mind nagyon nevettek rajta, meg a tévé is őt mutatta ugye a kamerával, mert hát olyan vicces volt, hogy mindenki megdódult. Ő pedig hátul volt. De képzeljétek el, hogy nem csak, hogy furcsán nézett ki, meg idős volt, hanem ráadásul csosszogott is. Én nem tudok nagyon futni, ezt sem is fogom bemutatni egyébként, de úgy csosszogott, hogy ilyen nagyon-nagyon lassan, ugye maratoni futók ilyen jó, nagy lépésekben mennek gyorsan, és ilyen nagyon-nagyon lassan így előre hajolva csosszogott. És sokan attól féltek, hogy el fog esni, de ez nem történt meg. Ez 875 kilométeres volt ugye ez a verseny, ez általában 5 napig tartott, amíg ezt a versenyt végigfutották, és az volt eddig a stratégia, egészen addig, amíg az ember nem érkezett közé. 875. Addig 5 napig tartott, és az volt, hogy 18 óráig futottak, és 6 órát aludtak. És utána megint felébredtek, és 18 órát futottak, és 6 órát aludtak. Hát ez egy ilyen verseny volt, nem hangzik jól mi. Azt mondják, hogy 8 órát alapvetően kell futni, és képzeljétek, hogy felébredtek reggel, utána nem csináltak semmi más, csak futtok, és lefeküdtek, kevesebbet, mint 8 órát aludtok, és utána vége. Na hát ez egy nagyon érdekes volt. Ugye az első nap jó, hátrahagyták ezt a bácsit, és azt gondolták, hogy hát biztos akkor ki is esett a versenyből, biztos nem fogja végigfutni. És képzeljétek el, hogy elaludt mindenki, aludt 18 óra után, lefeküdtek aludni. És aztán másnap reggel felkeltek, képzeljétek el, hogy ez a bácsi már ott volt, megint csak velük volt, mert hogy ő nem feküdt le aludni. Hanem, hát ő neki nem szólt senki, hogy ezek a szabályok, nem is volt egyébként ez így papíron fektetve, csak egy szokás volt. ez az úriember, ez a férfi végigfutotta egy alvás nélkül, és szépen utolérte őket. És képzeljétek el, hogy a több napos verseny alatt ez a férfi megállás nélkül futott. És nem akartak hinni a szemüknek. Képzeljétek el, hogy ez az ember, aki az elején mindenki nevetett, ő volt az, aki a szenzáció, igen, hogy hogy képzel egy ember ilyen fusson. A végén néztem videót, ez egy valós történet egyébként, hogyha azt gondoljátok, hogy pedig nem egyébként, Cliff Youngnak hittek, egyébként meg lehet nézni a szinten. A végén már mindenki ilyen táblákkal kiálltak a célhoz, és neki szurkoltak, és képzeljétek el, hihetetlen, de első helyezett lett. Első helyezett lett, 61 évesen a gumicsizmájában, az eső kovácsjában nagyon arra, és az első helyezett lett egy 875 kilométeres versenyen, ahol korábban sose indult, és képzeljétek el, nem csak első helyezett lett, hanem világrekordot állított fel akkor. És azóta teljesen újra reformálták ezt ennek a versenynek a szabályait. Például arról a csaszogós futásáról egy metódus neveztek el, mert tudományosan bizonyították, hogy a gerincnek és az izületeknek ez a csaszogós lassú futás igen kedvező volt. Na de mi is ez a titka ennek az embernek? Kíváncsi vagyok, nem? Mitől lesz én egy ember? Képzeljétek el, hogy kiderült, hogy ez a bácsi egy farmon nőtt fel, egy birkafarmon, ahol nem voltak traktorok, ahol nem voltak lovak, és képzeljétek el, hogy amikor jött a vihar, akkor neki volt 2000 birkájuk volt, ez nagyon-nagyon sok, és 2000 holdnyi volt a terület, amin voltak. És amikor jött a vihar, akkor bizony az apukája kiküldte, hogy akkor be kell terelni a birkákat, és fogta ezzel, és a 2000 birkát több napon keresztül ő neki kellett hajkurászni a dombokon keresztül, és azt mondta, hogy bizony, hogy egyetlen egy bárányt sem vesztette, hanem mindig be tudta hozni a karámba. És képzeljétek el, tudom, mert ez a történet már így is hihetetlen, senki nem hiszi el, biztos már hazamentek és le fogjátok csekolni, hogy biztos, hogy igazat mondok el, hogy hihetetem úgy, megnézhetitek. És még egy dolog van a történetben, ennek a versenynek volt egy 10.000 dolláros fődíje. Képzeljétek el, hogy amikor ezt a díjat átadták az embernek, teljesen ledöbbenve nézett, ő nem is tudta, hogy van díj. Ő csak elindult a futóversenyen, lehetett volna futni. Teljesen megdöbbenéssel lát, hogy 10.000 dolláros jutalma van, és képzeljétek el, hogy ezt a díjat nem tartotta meg magának, hanem szétosztotta. Többi helyezett között, az első 5 helyezett között, és semmit nem tartott meg, és szétosztotta, mert azt mondta, igenis, mindenki a dicsőség, aki ezt a versenyt, ezt végig tudta futni. Hát ennek nem is tudom, hogy hol kezdjem a tanulságait ennek a történetnek, mert otthon megbeszéltitek a szüleidekkel, rengeteg van. Én a legfontosabbat mondom, én sokszor azt érzem, hogy a hitembe is olyan lehet, hogy néha furcsának kell tűnnem, nagyon más vagyok, mint a többiek, és aztán tudom azt, hogy ha megfelelően képzem magam, és ez egy ilyen versenyre elkötelezettem oda állok, akkor megállás nélkül a Jóisten igenis ad nekünk erőt, és végig tudjuk ezt adni, és hiába néz ki mindenki, hiába nevetnek rajtunk, hiába azt gondolják, hogy nem vagyunk odatartozóak, higgyétek el, hogy célba tudunk érni, és végig tudjuk futni ezt a hatalmas nektelet. És amit én is egyébként lehetetlen megtartom egyébként egy ilyen mesén, de Jóisten meg fogja adni az erőt, hogy ezt a küzdőteret szép így futni, és nem számít utána az ajándék. Nem az ajándék miatt fogjuk futni, hanem azért, mert igazán öröm, hogyha az Úrral lehetünk egy küzdőpályán. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok meg. Hogy amikor itt állok előttetek, egyrészt nagyon-nagyon szeretek itt állni, és köszönöm, hogy ebben a nagyon évben is van lehetőségem hozzátok szólni ebben a formában. Tudjátok, hogy mindig azt gondolom, hogy a lehető legjobb téma, amiről beszélhetek, azok a saját tapasztalataim. És egy olyan történetet választottam, egy olyan igazságot, ami nekem gyerekkorom óta kísért ez a történet, és mindig úgy gondoltam, hogy a Biblia egyébként viszonylag egységes dolog, És Jézusról való történetek is viszonylag egységesek, nagyon szelíd, alázatos, jószívű képet festettek Jézusról, de volt egy kicsi történet, ami ebből mindig egy kicsit kilógott, és úgy éreztem, hogy ez egy olyan, mintha egy puzzle-t akarnék kirakni, és van ez az utolsó kis darabka, amit nem tudok beleerőltetni ebbe a puzzle-ba. És ez a történet Jézusnak a templom megtisztítása. És én itt felnőtt koromban most egy pár hónapja lettem elég erős hitben ahhoz, hogy nekiálljak és megnézem ezt a történetet, hogy na, hogyan is volt ez. Mert egészen eddig kicsit félreraktam az agyamba, eltároltam, hogy jól van, ez a történet van, remélem nem kérdez rá senki, hogy én erről mit gondolok. És nekiálltam, és igenis azt gondoltam, hogy Jóisten magyarázza meg nekem ezt a történetet. Mert biztosan tudom, hogy az ellentmondás, ez nem a Bibliában van, és nem az ügyében, hanem valami a gondolataimmal kapcsolatban biztos, hogy nem jól értelmezek valami. Hogyha megjelenített nekem, akkor nyissuk is ki a Bibliánkat, János második fejezetének, János evangélium a második fejezetének. De Jézus kétszer tisztította meg a templomot, mind a kettő részt meg fogjuk nézni a Bibliából. És a második, János 2-be fogjuk ugye kezdeni. Bocsánat, rosszul írtam fel. Ja, bocsánat, János 2, 13. fejezete. Igen, mielőtt még elmondanám. Fontos az, hogy ezt a történetet, bármilyen is elraktároztam az agyamban, elég sokszor hallottam, hogy mások idézik. És mindig sértette a fülemet, hogy ezt a történetet nagyon szeretjük bátran idézni, hogy általában mindig egy vita, vagy egy veszekedés, vagy egy jól megmondó beszéd után szokták idézni az emberek, hogy igenis rendet kell tenni a nép között, igenis meg kell mondani, hogy kinek nincsen igaza, hogy ki mit csinál rosszul, hiszen Jézus is bizony bement a templomba, bizony fogta azt a korbácsot, és bizony felborogatta az asztalt, és kiűzte onnan a farizeusokat. És nagyon bántotta a fülemet, hogy egyrészt azt tanultam meg gyerekként, hogy szelíd, alázatos, engedelmes vagyok, és ugyanakkor a felnőttek pedig szerették ezt a történetet előhozni arra, hogy mikor ne legyünk alázatosak, mikor ne legyünk szelídek, és mikor kell bizony megmondanunk a másiknek, hogy mit csinál rosszul. Ezért szerintem, hogyha nem tudom, hogy közöttetek vannak-e ilyenek, akik valaha hallották ezt a történetet így idézni, hogyha nem, akkor csak hallgassátok meg a tapasztalatot, ha már hallottátok, akkor szerintem figyeljetek, és szerintem nézzük meg együtt, hogy mit szól nekünk az ige, hogy ne legyen, ne forgassuk hiába az igének a szavait, ne forgassuk ki Jézusnak a természetét és az igének a természetét magából. Olvasik el is rögtön a 13-től a 16. verset. Mert közel vala a zsidók húsvétje, és felmérne Jézus Jeruzsálembe, és ott talál a templomon az ökrök, juhok és galambok árusait, és a pénzváltókat, amint ülnek vala. És kötélből ostort csinálván kiűzé minnyájukat a templomból, az ökröket is, és a juhokat is. És a pénzváltók pénzét kitölti, az asztalokat pedig feldönti. És a galambárusoknak mondta, hordjátok el ezeket innen, ne tegyétek az én atyám házát kalmárság házává. Ugye jól ismerjük azt a kaszt, tudjuk, hogy milyen részletekből áll. Kezdjük is azzal az igének a tanulmányozását, hogy milyen ünnep is volt. Milyen ünnep volt? Milyen
igazán?
Ugye húsvét, ami az ünnepnek mi volt a lényege?
Pászka.
Igen, tehát hogy miért volt ott sok állat a templomban?
Áldozat.
Igen, tehát ugye ez volt az egyik ünnepe a három nagy ünnepnek, amikor mindenki Jeruzsálembe jött, és mindenkinek az első útja a templomba vitt. Ugye azok, akik nagyon messziről jöttek, nem volt lehetőségük mindenkinek több száz kilométeren keresztül állatokat hozni. Tehát, hogyha te szerettél volna áldozni húsvétkor, mint egy jól, nagyon hűséges zsidó, akkor mit kellett tenned? Megvenned az állatokat. Milyen jó pénzügyi lehetőség, nem tudom, hogy közöttünk kinek van pénzügyi vénája, de hát ez bizony nem kereslet kínálat. Hát ott van a kereslet, hogy milyen emberek lennénk, hogy ezt a nagyon jó lehetőséget nem használnánk ki. Csak egy probléma volt, ezzel nem is lett volna baj, hiszen az, ahogy megteremtették a lehetőséget annak, hogy áldozzanak, ezzel nincsen gond. De a farizeusok és a főpapok beleegyezésre egy olyan rendszert alakítottak ki, ami átfordította az egészet, kifordította ezt az egészet a sarkából. és úgymond nem a népet szolgálni akarták volna, és megteremteni a lehetőséget, hogy ők a bundánatukat rendezzék Istennek, hanem ki akarták használni őket, és ha már így is, úgy is megveszik, hiszen ugye több száz kilométert utaztak csak azért, hogy azt a bárányt meg tudják ölni, ezért úgy gondolták, hogy hát akkor nem is biztos, hogy egy jó árat fognak ehhez megszabni, hanem jó, sokat fognak adni, és ezt a felesleget, mivel úgy is befizetik, azt majd szépen elteszik magunknak. De mit csináltak itt? Ugye ez megmagyarázza a juhokat, az ökröket és a galambokat. Mit is csináltak ezek a pénzváltók? Miért volt szükség pénzváltó? Ezt nem tudom, hogy tudjátok-e.
Világ minden tájáról jöttek. Jöttek a világ minden tájáról.
Igen, egyrészt jöttek a világ minden tájáról, de képzeljétek el, én...
Külön pénze volt.
Nagyon szépen, köszönöm. Külön pénze volt. Képzeljétek el, hogy még egy ilyen mesteri... egy mesteri pénzügyi szerzés lehetőséget is... kitaláltak, hogy hát akkor váltsuk külön pénzre. Mert az túl egyszerű, hogyha mindenki jön, és beadja a saját pénzét, hanem egy külön templompénzt csináltak. Azt mondták, hogy ezeket az állatokat csak templompénzen vehetitek meg. Tehát, ha szeretnél állatot, akkor előtte elmész a pénzváltóhoz, beváltod a pénzre a templomi pénzre, és a templomi pénzre pedig megveszed az állatot, és majd feláldozod. Hát ez hihetetlen rendszer volt egyébként. Én azt gondolom, hogy ugye a reformáció is Luterrel úgy kezdődött, hogy ugye a tizedtér búcsúszédulákkal, és ugye meg kell fizetni, és ez volt az a cselekedet, ami Lutert egyébként elindította abban, hogy lehet, hogy itt valami nem stimmel, és bizony nézzük is meg, hogy van. Én azt gondolom, hogy a búcsúszédulákkal a templomokon kúszó emberek a középkorban nem nagyon voltak különbözőek attól a látványtól, amit Jézus fogadta. És milyen érdekes, hogy miért bárki beléphetett volna a templomba, akkor ezt jól érzékelte volna, hogy itt valami nincs rendben. Tehát el tudjátok képzelni, hogy milyen volt Jézusnak belépnie? Ugye ekkor ő már fél éve elkezdte a szolgálatát. Tudjuk, hiszen ugye pontosan 3 évvel később egyébként, húsvétkor történt az ő halála, és ugye 3,5 évet szolgált, ugye itt már fél éve elkezdte az ő szolgálatát. Viszont nyilvánosan, ugye mindenki, amikor meggyógyított az embereket, nagyon sokáig azt mondta, hogy ne mondd el senkinek. A tanítványának is mondta, hogy ne mondd el. Nem akarta magát megjelenteni az idő előtt. Viszont ellenvált Jézus életéből egyébként olvassuk, hogy ez volt az első, amikor Jézus belép a templomba, azzal a szándékkal, hogy ő kijelenti az ő istenségének a voltat. És honnan tudom ezt? Mondhatjuk azt, hogy Jézus élete, de nézzétek csak meg, hogy itt van a Bibliában is, hogyha megnéztek a 16. verset. Hogyjátok el ezeket innen, ne tegyétek az én atyám házát kalmárság házával. Most ebből az igéből fokuszálni szoktunk arra, hogy hagyjátok el, meg azt, hogy kalmárság ház, és egyetlen dolog szokott csak kimaradni, az, hogy az én atyám háza. Ebben a mondatban nem az volt a furcsa, és nem az volt az érdekes, hogy Jézus megfette a bűnt. Az volt az érdekes, hogy azt mondja, hogy az én atyám háza. Egy olyan lelkülettel, egy olyan kiállással közelítette meg az embereket, nem mint ember, hanem bizony az isteni voltára hivatkozott. Ez az első fájdalmas pont egyébként, ami nekem tényleg nagyon-nagyon bántja a fülemet, amikor ezt a történetet idézzük. Szerintetek, hogyha tudjuk, hogy ide Jézus isteni mi voltában jött be, azért, hogy ő bizonyságot tegyen arról, hogy ő bizony Istennek a fia, és eljött, és elkezdi az ő szolgálatot, és ezt az áldozati szertartást, amit egyébként ott végeztek az Eleven előtt, azt ő most be fogja mutatni, és készül annak a halálára. Mennyire jogos, hogy mi ezt a történetet idézzük a saját ítéleteinknek az elfedésére? Nem jogos, ugye? Rendben. Semennyire. Milyen szomorú, hogy mégis megtesszük. Kicsit, hogy lazítsam így a hangulatot, nem szeretném, hogy itt mély depresszióba esetek itt az első 10 perc alatt. Ez kicsit olyan érzés is lehetett Jézusnak, mint, és ne haragudjatok a modern kifejezésért, de mint hogyha képzeltek el, hogy mondjuk a családom mondjuk szervez nekem egy születésnapi partit, és meghív mindenkit. Hatalmas nagy ajándékokat vesznek, és feldíszítenek mindent. és engem is meghívnak természetesen, tehát bejöhetek szabadon, és én belépek a terembe, és azt látom, hogy mindenki foglalkozik mindenkivel, csak velem nem. És mindenki nagyon jól érzi magát, mindenki eszik, iszik, mindenki egymás elkezdik feltépni az ajándékokat, jaj, milyen szép ajándékok, és az egyetlen szereplő, aki kimarad ebből a történetből, az én vagyok. Képzeljétek el, hogy elmennétek egy ilyen születésnapra? Vagy a következőre, amikor legközelebb hívnak, hogy gyere, ünnepeljük meg a születésnapodat. Tehát azt hiszem, hogy ez egy nagyon kis butus példa volt arra, mert ez egy nagyon-nagyon ilyen emberi és gyerekes cselekedet, hogy én a születésnapomról beszéljek, és azt akarom, hogy az emberek ünnepeljenek engem csak azért, mert megszülettem. Mert tudjátok, itt még komolyabb volt Jézus számára, ő azért jött, hogy az életét adja, és ő, aki elrendelte ezeket a rendeléseket, azt látta, hogy teljesen figyelmen kívül van hagyva, és amikor belép a templomba, akkor még csak nem is figyelnek rá. Szeretnék egy részt felolvasni Jézus életéből, mert ez a bekezdés újra reformálta az én egész történetemet, vagy az egész gondolatomat erről a fejezetről. Mert hogyha azt gondoljátok, hogy itt Jézus fogta magát, és mindenki túlkiabálva, mindjárt hatalmazzák volt, mindenki túlkiabálva az ostor csatatutásnak az ajával hívta fel magára a figyelmet, akkor rosszul gondoltátok, figyeljetek. Jézus élete 123. oldalán olvasom. Krisztus a templom udvar lépcsőjének tetején állva kutató tekintetével átlátta az előtte lévő helyszínt. Az emberek figyelme ráterelődött. Szemcsétlen üzleteléssel foglalatoskodtak, de a tekintetők most ráeszegeződött. Képtelenek voltak levenni róla szemüket. Érezték, hogy ez az ember olvas legrejtettebb gondolataiban, észreveszi titkolt szándékaikat. Néhányan megpróbálták elfedni arcukat, mintha gonosz cselekedeteik oda lettek volna írva, ahogyan a vizsgáló szemek leolvashatják. A lárma elcsitult, a kereskedés alkudozás zaja megszűnt. A csend kínossá vált. Félelem érzett szállta meg a sokaságok, mintha Isten ítélő széke előtt álltak volna, hogy tetteikért feleljenek. Amint Krisztus nézték, észrevették, hogy az Istenség átvillan az emberi külsőn. A menny fejedelme úgy áll előttük, ahogyan a bíró fog az utolsó napon. Most nem övezi glória, ami majd akkor fogja körülvenni. De ugyanúgy képes a szívekben olvasni. Tekintete végig siklik a tömegen, mindenkit szemügyre vesz. Úgy tűnik, alakja tiszteletet parancsolóan meg, magasodik föléjük, arcát isteni virágosságra gyújtja be. Megszólal, és tiszta, csengő hangját visszhangozzák a templomnak a bolthívei. Ugyanez a hang jelentette ki a Sinai hegyen azt a törvényt, amelyet most a papok és a vének lábbal tipolnak. Hagyjátok el ezeket innen, ne tegyétek az én atyám házát kalmárság házává. Hihetetlen ez a kép, nem? Ez azt hiszem, hogy nem kell semmilyen virági filmrendező, hogy ezt el tudjuk képzelni a saját szemünk előtt. És az a kérdés, hogy Jézusnak a legnagyobb tette. Mi volt ebben a történetben, szerintetek? Abban, amit most felolvastam. Mit csinált? Csak ebben a szakaszban felolvastam, mit csinált?
Nyugodt.
Állt. Azt tudjuk, hogy állt a templom lépcsőjén, és nézte a népet. És senki nem szóltak egymásnak, hanem észrevették azt az Isten jelenlétet, hogy az Isten áll, és nézi őket. És elfedni akarták az arcukat, mert a bűneik, minthogyha tükröződtek volna az arcukon, Isten a szívükbe látta a leggonoszabb tetteiket. És képzeljétek el, hogy mi ezt a történetet arra használjuk, hogy a korbácsról, a haragról, erről a bitáról beszéljünk. És közben Jézusnak a legnagyobb tette, amit itt bemutatott, hogy állt csendesen és nézett. És tudjátok, mi ezt azért nem tudjuk megtenni, mert mi nem Isten fia vagyunk. Ez csak is Istennek az ítélete, és Istennek a haragja az, ami képes nem tettel, nem csodával, nem hangos szóval, hanem egyszerű, néma tekintettel nézni az emberre, és ugyanakkor pedig azt éreztetni az emberrel, hogy én tudom, hogy mi van ott a szívedben, és azt az érzést kelti benne, hogy csak szabaduljak már a gonosztól, mert nem bírom elviselni ezt az ítéletet. Nagyon szép szerintem egyébként ez a kép. És hogy mielőtt megnéznénk a másik szakaszt, azért olvassunk egy kicsit Istennek az ítéletéről, hogy egy kicsit jobban is értsük, hogy mi is volt ez, amit megszállta a félelem az embereket. Bocsánat, még a 17. verset azért felolvasnám. Megemlékezének pedig az ő tanítványai, hogy megvan írva a te házadhoz való féltő szeretet, emészt engem. Olyan érdekes, nem? A tanítványok is rettegtek, féltek. És ez nem egy ilyen, nem egy ilyen örömködő szakasz, hogy de jó, én szeretek Istennek a házába lenni. Hanem azt mondja, a házadhoz való féltő szeretet, emészt engem. Éreztétek ezt már? Beléptek itt az ajtón, leültök, és az Isten háza iránt való szeretet emész titeket. Ne érezzétek magatokat rosszul egyébként, hogyha nem, de én azt gondolom, hogy ez mindenképpen cél. Mert ez azt jelenti, hogy Jézus által megtisztított templomban ilyen érzésnek kellene, hogy legyünk. Ilyen érzésünk kellene, hogy legyen. Nézzük is meg, ugye Isten ítéletről szakasz, néhány verset felírtam. A Zsoltárokban kezdjük a népelődés, a 7. fejezet 7. versével. Zsoltárok 7. fejezet 7. verse. Kelj fel, Uram, haragodban, emelkedjél fel ellenségeim tühe ellen, serkenj fel mellettem, te, aki parancsoltál ítéletet. És kettő szóra figyeljetek el a haragra és az ítéletre. Ott van, kelj fel, Uram, haragodban, te parancsoltál ítéletet. Nézzük meg a 12. verset. Isten igaz bíró, és olyan Isten, aki minden nap haragszik. Nem érdekes ez a vers? Hogyan fér össze a Bibliában az ítélet és a harag? És Istennek a haragja, hogy lehet az Istennek az ítélet, és ez hogy lehet igazságos? Ugye jelenések könyvet is most tanulmányoztuk a szombatiskolában, ugye ott is az van, hogy jelent a 144 ezer jellemezni a Biblia, előtte ugye felteszik a kérdést, hogy eljött az haragjának napja, ugyan ki állhat meg. És utána a 144 ezer, a 14. fejezetben pedig azt mondja, eljött az ő ítéletének órája. Olyan, nagyon érdekes, hogy a Biblia, ha ezt megnézitek és tanulmányozatok, akkor Istennek a haragja és ítélete egy és ugyanaz. És mégis miért olyan furcsa és értetetlen ez a számunkra, hogy az emberi harag és az emberi ítélet nem, mint hogyha valami teljesen más lenne, nem? Azért nem kell megijednünk, mert rengeteg ige is, rengeteg pozitív, örömteli ige is van a Bibliában. Nem is kell arrébb lapozzunk, csak nézzük meg a 9. fejezetet, a 8 és a 9. verset. Az Úr pedig örökké trónon ítéletre készítette el az ő székét, és ő megítéli a világot igazsággal, törvényt tesz a népeknek méltányosan. Megnyugodhatunk még akkor is, hogyha Isten haragszik, ítél, akkor is igazságosan és méltányosan fog ítélni. Még hogyha nem nyugodtatok volna meg, akkor még menjünk tovább a 19. fejezetből, és olvassam a 11. verset. Kívánatosabbak az aranynál, még a sok szín aranynál is, és édesebbek a méznél, még a színméznél is. Miről beszél itt? Mi az, ami ennyire kívánatos? Hogyha egy verssel feljebb mentek, az Úrnak ítéletei változhatatlanok, és mindenestől fogva igazságosak. Milyen érdekesek, nem? Ti mentetek már reggeli áhítattal, terhes szívvel, tudtátok, hogy mit követtetek el tegnap, és már lehet, hogy féltetek az imától, és úgy éreztetek az Isten ítéletét, mintha kívánatos lenne a számotokra, mintha semmi más, még a szín aranyra se vágynátok annyira, mint Isten ítéletére. Azt hiszem, hogy ez egy hihetetlen dolog, és Jézus, ahogy megjelenik a templomba, itt erről az ítéletről van szó. Amitől egyszerre félsz, egyszerre emészti meg mindenedet, ugyanakkor nem tudsz semmi másra vágyni, csak erre. Jobban vágysz erre, mint az aranyra, mint az édes mézre. Nézzük is meg a másik, második megtisztítását. Máténál találjuk ezt. Jánosnál volt az első, és Máténál találjuk a második megtisztítást. Illetve azt hiszem, hogy Lukásnál is, de én most Mátét szeretném fellapozni. Tehát a 21. fejezet lesz az. És ha megnéztek itt a 12. verset, mielőtt felolvasnánk, milyen esemény történik előtte, ezt meg tudjátok nézni a Bibliátokban? Bevonulás. Szóval megint ugye pontosan 3 évvel ezelőtt volt itt ugye Jézus. És először jelentette ki magát, hogy az ő atyának a szolgálatát elkezdi. 3 évvel később milyen állapotban volt itt megint Jézus? Hogyan lép be a templomba? A bevonulás után.
Mint
teljes dicsőségben elfogadta, hogy Jézus nem fogadja el nagyon sokszor a dicséretet. És a hatalmat, de elfogadta. Nem azért, mert megengedte egy kicsit, hogy felkészüljön, jó lett volna, hogy a kereszthalál előtt egy kicsit megerősödjön az önbizalma. Egyszerűen azért, mert itt képes volt arra, hogy a lényének teljes egészét isteni erővel töltse be. Itt abszolút, mint Isten fia jelenik meg, és így lép be a templomba. Olvassuk is el a 12. verset. És beméne Jézus az Isten templomába, és kiűzi mindazokat, akik árulnak és vásárolnak vala a templomba. És a pénzváltók asztalait és a galambárusok székeit felforgatta. Most felteszem a kérdést, hogy ez már nem volt egyszer. Nem volt egy hatalmas nagy csoda. Nem csinált Jézus mindent tökéletesen, akkor mit keresnek itt megint szóra ugyanazok a pénzváltók, ugyanazok a galambok. Tudjátok, az a helyzet, hogy Jézusnak a szeretetét mutatja meg. Hogy ő nem azzal kezdte, hogy nem megmondtam nektek, hogy menjetek, nem. Megcsinálja még egyszer ugyanezt, mint hogyha először tenni. Éreztétek már, hogy van olyan bűnötök, vagy olyan kísértés, amiben benne vagytok, és már elkövettétek 20-szor, 30-szor, 100-szor, és amikor 101-szerre visszamennétek, akkor nem érzitek magatokat őszintének, ahhoz, hogy már megint ezt el tudjátok mondani Istennek. És az a csodálatos, hogy jó Isten megteszi. Nem számít neki, hogy 3 éve, vagy 1 napja, vagy 2 napja ugyanazt megtetődő, ugyanazzal az isteni erővel képes, és megtisztítani teljesen az elejével, mintha nem is történt volna meg az első. Az más kérdés, hogy mit mond el egyébként az emberekről, hogy ezt hagyták. 13. verset olvassuk tovább, és mondanékik, megvan írva az én házam, imádság házának mondatik, ti pedig azt latrotnak bajlangjává tettétek. Ugye ez is egy nagyon kemény szöveg, amit szoktunk idézni. Most onnan tudom, hogy ez nem az a haragos beszéd, amit mi szoktunk csak úgy, hát igazi szitokszót szoktunk egymásnak mondani a szemébe, hát még egymás mögött. Ez egyáltalán nem egy felindultságból szóló kifejezés volt. Honnan tudom ezt? Megnéztem a citátumokat. Ézsaiás 56.7, Jeremiás 7.11. Mindjárt meg fogjuk nézni Jeremiást, de hagyd mondjam, melyik mind a kettő szó szerint idézi az Ószövetséget. Na most kérdezem mondjuk a házastársakat. Vita hebébe vagyunk, hatalmas nagy haragban, nem tudom, valaki nem mosogatott el, vagy nem mit talál a szemetet. Szoktunk ilyenkor felni, és szó szerint idézni az Ószövetséget, és azt mondani a másiknak a képébe? Nem is tehetnék, mert nem is lenne jó az indulra. Látjátok már, hogy mennyire furcsa, és mennyire ki van fordulva az a hozzáállás, amikor ezt a történetet arra használják, hogy jogosan ítélhetjük meg a másikat. Egyszerűen nem. Az emberi harag, és az isteni harag teljesen 2 különböző dolog. Pontosan azt mondom, hogy amikor Isten ítél és haragszik, akkor az tökéletes ellentétje annak, amikor az ember teszi ezt meg. És nézzük is meg Jeremiás 7.11-et, hogy miért pontosan ezt a kifejezést használta Jézus. Hogyha már idéz szó szerint a Bibliából, akkor ez sose véletlen. Jeremiás 7.11. versét olvasjuk, de én szeretném olvasni a 9-től. Tehát Jeremiás 7.9-11. Nem, de loptok, öltök és paráználkodtok, hamisan esküsztök, a Baálnak áldoztok, és idegen istenek után jártok, akiket nem ismertek. És eljöttök, és megállottok előttem a házban, ami az én nevemről neveztetik, és azt mondjátok, megszabadultunk, hogy ugyanazokat az utálatosságokat cselekedhessétek. Vajon latrok barlangjává letti ez a ház ti előttetek, ami az én nevemről neveztetik? Ímé én is látok, azt mondja az Úr. Milyen érdekes ez a látás, nem? Jézus semmi más sem csinált, csak látott. És mi volt? Miért használta ezt a kifejezést Jézus? Hogy latrok barlangja? Mi volt itt a népnek a bűne? Az volt, eljöttek a házba, nem az volt, hogy nem jöttek el. Eljöttek ide a gyülekezetbe, lehet hétről hétre. Lehet, hogy hétről hétre itt voltak, és mégis semmi változás nem volt az életükben. Azokat az utálatosságokat, amivel idehoztak, idejöttek, nem tisztították meg magukat, hanem hétről hétre ugyanúgy eljöttetek. azt hiszem, hogy nem kell mondjam, hogy eznek a bűnnek a súlya, az én életemtől biztosan nincsen távol. Hogyha a tiétektől távol van, hogyha ti ebben a hibában nem esetek be, akkor adjatok hálát Jó Istennek. Én nagyon-nagyon sokat tudom azt mondani, hogy bizony hétről hétre itt vagyok, és vannak olyan hibáim, amiket nem tudok egyszerűen levetkőzni, de az a jó hír, hogy Jézus nem azért jött, hogy emlékeztessen arra, hogy 3 évvel ezelőtt, hogy 1 héttel ezelőtt, ő már megmondta neked, hogy megtisztít. Azért jött, mert minden egyes alkalommal, amikor szétnéz, akkor képes arra, hogy megtisztítsa ezt a templomot. Menjünk vissza Máté 21. fejezetéhez, és olvassuk tovább. 14. verset olvasom, és menének hozzá vakok és sántek a templomban, és meggyógyítá őket. Milyen érdekes, kiűzi az írástudókat, a papokat, az árusokat, a pénzváltókat, és kik jönnek be helyette. Nem egyedül. Jézus nem egyedül élvezi a jelenlétet a templomban, nem akarta ezt a templomat annak, hogy ő akkor most ő van, és egyedül ő lehet ott az igazán, hanem behívja. Nem egyedül akar ott lenni, kit hív be? Ugye ezek akarunk mi lenni, nem? Mi nem azt akarjuk, hogy Jézus kiűzne minket, mi azt akarjuk, hogy behívjon. A vakok és a sánták a templomban. És miért nem mehettek ott eddig a vakok és a sánták? Tisztátalanok voltak. Nagyon érdekes. Nem, semmilyen citátum egyébként nem vezet oda, de én a Biblia tanulmányozásom során találtam egy ige szakaszt, ami elolvastam, és azonnal ehhez a szakaszhoz kötöttem. Ez 2 Sámuel 5-8. Dávidnak az egyik története, amikor egy várost akar bevenni. 2 Sámuel 5. fejezet 8. vers. És Jeruzsálemet szerette volna bevenni. És azt mondták Jeruzsálembe, ugye jebuzeusok voltak ott, és azt mondták, nem jössz be ide, hanem a sántek és vakok elűznek téged. Melyel azt jelentik, nem jön be ide Dávid. És erre Dávidnak az a válasza, hogy beövi mindezáltal Dávid a Sion várát, és az immára Dávid városa. Mert azt mondná Dávid ama napon, mindenki, aki vágja a jebezelusokat, menjen fel a csatornához, és vágja ott a sántákat és a vakukat, akiket gyűlöl a Dávid lelke. Ezért mondják, vak és sánta nem menjen be a házba. Na most szerintetek ez a szakasz miről szól? Arról szól, hogy a jeruzsálemi templomot megszentségtelenítette volna az, hogy egy vak és egy sánta lép be az ajtón? Nem. Nem érdekes, hogy olvasunk egy igét, itt van a Bibliában, itt van, le van írva, vak és sánta nem menjen be a házba. És visszamegyünk pár száz évvel később, vagy pár száz évvel később, nem tudom, hogy mikor, és teljesen jogosan egy igére alapozva egy olyan rendelést hoznak, és mindenki teljesen nyugodtan tűri, hogy az igét félreértelmezve legyenek olyan emberek, akiket kizárunk az Istennek a házába. És Jézus azt mondja, hogy nem, azért leszel kizárva, mert hogyha idejössz, nem vagy képes megtisztítani, akkor menj el. És én azt hívom be, aki elvileg nem is lehetne itt, aki szerinted nem lehetne itt, azt hívom be, és az lesz, és az fogja hallgatni Jézusnak a beszélét. Azt hiszem, hogy ezt nagyon komolyan el kell rajta gondolkoznunk, hogy mi most itt vagyunk Istennek a házában. És nem tudjuk azt, hogy kik között vagyunk. Nem tudjuk azt, hogy minket kiűzne Jézus, vagy behívna. De hogyha valaha éreztétek azt, hogy ez a gyülekezet, végignéztek rajta, és gondolkoztam, ez nem ide tartozik. Ő nem így néz ki, ő nem ezt teszi, ő nem így beszél, ő neki nem kéne itt lennie, mert megzavarja a köreinket. Akkor nem hiszem, hogy van. Te nem érezheted egyszerre magadat vaknak, sántának, ugyanakkor pedig nem mehetsz végig az Istennek a népén, és nem szólhatod azt, hogy miért ne tartozhatna ide valaki. Nekem nagyon az volt a tanulságom, hogy bizony el kellett gondolkozzak azon, hogy én amikor itt átlépem ennek a küszöbnek az ajtaját. Én örömöm telik-e abban, hogyha én a szépet látom és a jót látom, és megütközik a szemem a rosszon, vagy azért jövök ide, mert én az ajtón elrendettem, hogy én nem úgy lépek be ide, mint egy írásudó, mint egy farizeus, hanem úgy, mint egy vak meg egy sánta. Nagyon nehéz egyébként az ítélettől megszabadulnunk, mert sajnos hozzátartozik egyébként a lényünkhöz. Az isteni ítélet és az emberi ítélet nem között nagyon nehezen tudunk különbséget tenni. de szeretnék felolvasni egy elég komoly szakaszt, és ezzel lassan be is fejezném az igét. Rómabeliekhez írt levelet, és ne haragudjatok meg, hogy egy ilyen erős szakaszt olvasok. Nem azért olvasom, hogy titeket, mint ahogy a vakokat, vakokhoz tudták volna dobni ezt az igét, hogy ti nem mehettek be, mert ez meg ez meg volt írva. Nem így szeretném a fejetekhez állni ezt az igét. Elsősorban magamnak olvasom, azért, hogy különbséget tudjak tenni az ítélet között, hogy itt valóban ebben a házban ne az embernek az ítéletét és az embernek a haragját hordozzuk, hanem az Isten ítélete lehessen közöttünk. Rómabeliekhez írt levél második fejezetéből olvasom az 1-8. Verset. Annak okáért menthetetlen vagy, ó ember, bárki rígyek ítélsz, mert amiben mást megítélsz, önmagadat kárhoztatod, mivel ugyanazokat műveled te, aki ítélsz. Tudjuk pedig, hogy az Istennek ítélete igazság szerint van azokon, akik ilyeneket cselekszenek. Vagy azt gondolod, ó ember, aki megítéled azokat, akik ilyeneket cselekszenek, hogy te is azokat cselekszed, hogy te elkerüld az Istennek ítéletét? Avagy megveted az ő jóságának, elnézésének és hosszú tűrésének gazdagságát, nem tudván, hogy az Istennek jósága téged megtörésre indít. De te, ha tesz keménységed és meg nem tért szíved szerint gyűjtesz magadnak haragot a haragnak, és az Isten ige az ítélete kijelentésének napjára, aki megfizet mindenkinek az ő cselekedetei szerint. Azt hiszem, hogy ha ezt a szakaszt elolvasnánk mindig, mielőtt átlépnénk itt a küszöböt, akkor egy kicsit más lelkületben tárnének itt a szombatiskolát, az ebéd utáni plekkálkodások. Nem hiszem egyébként, hogy meg mernék engedni magunknak azokat a gondolatokat, hogy szépen végignézzük, hogy a testvéreinken már megint mi a hiba. És én azt szeretném, hogy ti is azt tanuljátok meg, amit én tanultam, hogy itt a negyedik vers a kulcs egyébként. Nem az ítéletről van szó, ez nem egy félelemre bátorító ige szakasz, hanem az a kérdés, hogy nem tudjátok, hogy az Istennek jósága téged megtörésre indít. Szeretném, hogyha hazamentek és legközelebb találkoztok ezzel a szakasztal, és elképzelitek, ahogy Jézus a korbácsorák kezében haragosan végignéz a templomon és kiűz mindenkit. Szeretném, hogyha ezt a képet lecserélnétek. Elfelejtenétek, kitörölnétek az agyatokból, mert nekem is ki kellett törölnöm. És látnátok egy olyan Isten, aki a teljes fennhatóságában áll a lépcsőnek a tetején és végignéz az ő népén. És kiűzi azokat, és megtisztítja a templomot mindenkitől, aki nem hajlandó megszabadulni a gonosz cselekedeteitől, és aki nem hajlandó az ő ítéletőtől haragjától megszabadulni, és nem képes sántaként és vakként belépni az ő házába. Nagyon szeretnék egy olyan gyülekezethez és egy olyan közösséghez tartani, tudom, hogy ti is, ahol szeretet és jóság van, és az Isten jósága megtérésre indít minket. És ha ti is szeretnétek egy ilyen gyülekezethez és egy olyan közösséghez tartozni, akkor már az ének után imádkozzunk ezért közösen. Amen. Köszönjük, hogy te valóban a véredet adtad a mi bűneinkért. Köszönjük, hogy az áldozatodra emlékezhetünk. Kérlek, segíts, hogy amikor belépünk a te házadba, akkor mindig te legyél a középpontban. Hogy téged, mint egy olyan bárányt, aki feláldoztattál a mi bűneinkért, tudjunk szemlélni. És ne feledkezzünk el erről az áldozatról, még a sok teendőnk és a sok beszéd közepette se. Kérlek, segíts, hogy megláthassuk egymásban a szeretetet, a jóságot, Segíts kérlek, hogy meg tudjuk magunkat tisztítani azoktól a bűnöktől, amiket már olyan régóta hordozunk, és annyira szeretnénk igazán tiszták lenni. Úrunk, tudjuk, hogy ezt a tisztítást megígérted és elvégzed a mi életünkben és a mi templomunkban. Kérlek, te légy a mi gyülekezetünkkel, a mi közösségünkkel, hogy a szeretet és a békességnek a lelkülete vegyen minket körül. Nem tudjuk, hogy ezt magunktól nem tudjuk megtenni, és ezt minden egyes napon, minden egyes szombaton ezt tőled kell, hogy kérjük. Köszönjük, Uram, hogy a te útmutatásod az mindig tiszta és virágos a igédből, és hogyha időt töltünk azzal, hogy szeretnénk téged jobban megérteni, és a kétségeinket eloszlatni, akkor te mindig megadod a választ a mi számunkra. Kérlettel így a mi ünneplésünkkel szeretnénk a dicsőítést ezt most egyedül neked adni, és kérlek segítsd, a mi gondolatainkban is a te ítéleted és a te jóságot tudjon megmaradni ezen a szombatnapon. A te kegyelmedből kértük mindezt. Amen. Örökké trónol, ítéletre készítette el az ő székét, és megítéli a világot igazsággal, törvényt tesz a népeknek méltányosan. Azért te benned bíznak, akik ismerik a te nevedet, mert nem hagytad el, Uram, akik keresnek téged. Amen.